Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal a Márk írása szerinti evangélium 12. fejezetének 28-tól a 34. versig terjedő szakaszából. Helyet foglalva, de nagy figyelemmel hallgassuk meg az igét, a Márk evangéliuma 12. fejezetéből, a 28. verstől, ahonnan így szólít meg Isten beszéde. Ekkor odament Jézushoz az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle: melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt: a legfőbb ez: halljad, Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. És szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Az írástudó ezt mondta neki: jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: nem vagy messze az Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádságban feleljünk a szavaira. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy már így az Isten tisztelet elején a te szeretetedről szól hozzánk az ige. Halljuk a hívást, a bátorítást, és köszönjük, hogy amikor minket szeretetre bíztatsz, akkor ezzel azt mondod ki, hogy válasz szeretetet éljünk meg. Hiszen mindenek előtt te szerettél, és te szeretsz minket. És köszönjük neked, hogy ahogy tanulmányozzuk az igét, egyre jobban megértjük, hogy fele barátainkat, embertársainkat is csak akkor tudjuk szeretni, ha a te szeretetedből merítünk. De köszönjük, hogy a mi együttlétünk is, az, hogy itt lehetünk, mind-mind a te szeretetednek jele és bizonyítéka. Hogy elcsendesedve, most nincsen más dolgunk, mint hogy teljes figyelemmel, feszült figyelemmel hallgassuk a te szavaidat, életünkbe építsük, szívünkbe zárjuk azokat. Ezért adunk hálát, hogy itt lehetünk. Magasztalunk, hogy alkalmat készítesz hétről hétre, napról napra. Hálát adunk, Urunk, hogy most is igaz, nem bűneink szerint bántál velünk, hiszen akkor ki kellett volna, hogy zárj minket a te szent helyedről, a szent közösségedből, hanem irgalmasan tekintettél ránk, Jézusért kész voltál megbocsátani bűneinket, felül emelkedni minden nyomorúságunkon, minden hitetlenségünkön, szeretetlenségünkön, és összegyűjtöttél, hogy nevedet magasztaljuk, hogy üzenetedet halljuk, hogy igéd által formálódjunk és éljünk. Kérjük, add a te szavadat, élő és ható módon, hogy járjon át bennünk mindent, hogy tisztítson, hogy felemeljen, hogy megítéljen, ha arra van most szükségünk, bátorítson, hogyha éppen elbátortalanodtunk valahol az élet útjain, vigasztaljon, hiszen te tudod, milyen nehéz a gyász terhével együtt járni, hiszen te is tudtál gyászolni. És így kérjük, hogy a te lelked legyen úrrá mi gondolataink fölött, a te igéd, a te tanácsod legyen valóban számunkra útmutatássá, mércévé, kánonná, amihez igazodva megtaláljuk a keskeny utat, és tovább lépünk azon. Vezess tovább bennünket, hiszen akik már a tiéd lehetünk, mi is sokszor egy helyben toporgunk, sokszor ugyanazt ismételgetjük magunknak is, neked is. és közben nem halljuk meg, hogy tovább vezetsz, mint áldott mester, mint nevelő, mint tanító. De hadd legyünk most előtted nyitott szívű tanítványok, akik készek tovább lépni. Így kérünk, mennyei atyánk, áldott szent lelkeddel, légy itt közöttünk, szólj hozzánk és áldj meg minket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele 3. részének 24. versében a következőképpen. Mert a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitáltal igazuljunk meg. Eddig az írott ige a gyülekezet foglalja el a helyét. Elkezdtünk egy sorozatot, testvéreim, a múlt vasárnap, amellyel egy kicsit közelebb megismerkedünk a heidelbergi K.T. tanításával, hiszen éppen 450 évvel ezelőtt jelent az meg, de nem annyira az évforduló, mint maga az üzenet a lényeges, és ami engem is újra megragadott, és megvallom, egyre jobban átjár, hiszen azért íratta meg annak idején ez a német, ez a pfálci választófejedelem, bizonyos Kegyes Frigyes is ezt a művet két egyetemi tanárával ott Heidelbergben, mert arra jött rá, azt élte meg, hogy mit szabad hinnünk. Mit szabad hinnünk a Szentírás alapján. És fontos, hogy így értsük meg, hogy nem mit kell hinnünk, hanem hogy mit szabad hinnünk. Ezt fogalmazza meg ez a hitvallás is, ezt foglalja össze. Ez óriási erő szemben azzal, hogy ezt kell, vagy azt kell hinned. Ha rádöbbenünk, testvéreim, hogy milyen óriási ígéretei, kijelentései vannak Isten igéjének, akkor jár át igazi öröm, akkor leszünk elkötelezettek a szolgálat iránt, akkor leszünk valóban keresztjének, tanítottak és taníthatók folyamatosan tovább is. Mit szabad hinnünk? Ez foglalja össze tehát egyházunknak ez a hitvallása. És így foglalkoztunk az első témakörével, ugye 52 fejezetre oszlik, azért, hogy minden vasárnapra jusson egy kis csomag, néhány kérdés vasárnaponként. Az első úrnapjára rendelt anyagban olvassuk azt a gyönyörű szép vallomást, amit mindenki a konfirmációra meg kellett annak idején, hogy tanuljon, hogy tudnék, mi is a mi életünkben a vigasztalás. Mai szóval, miért érdemes és jó élni? És itt kijelent az Isten igéje, akik hallottuk, emlékszünk rá, elmondja, hogy a megváltásért, a váltságdíj miatt, amit az Úr Jézus fizetett helyettünk, nem a magunké vagyunk, hanem a mi hűséges megváltónké, Jézus Krisztusé. Kijelenti, ránk bízza, hogy így mondjam, kezdjünk vele valamit. Hisszük vagy nem, itt jön persze a folytatás. De nagyon érdekes, hogy nem győzköd, nem magyaráz, hanem egyszerűen kijelenti, meghirdeti az evangéliumot a heidelbergi K.T. mindjárt első kérdés felelete. Aztán tovább megy, mert nyilván fontos kérdés, hogy ha már hiszünk, akkor hogyan maradhatunk ebben a hitben, sőt így fogalmaz, hogy ebben a vigasztalásban, ebben az értelmessé vált életben, hogyan maradhatunk meg boldogok, sőt, hogyan halhatunk meg boldog módon? Mit kell tudnunk ahhoz, hogy ebben a vigasztalásban megmaradjunk egész életünk végéig? És azt mondja ott, hogy három dolgot, ezt röviden így lehet összefoglalni. Tudjuk, mondja a K.T., hogy tisztában legyünk a mi nyomorúságunkkal. Tudjuk, hogy hogyan szabadít meg Isten minden nyomorúságunkból. És harmadszor, hogy milyen hálával tartozunk Istennek ezért a megszabadításért. És így következik a második úrnapjának a csomagja, kérdés csomagja, és így kezd el foglalkozni azzal a harmadik konkrét kérdéstől kezdve, hogy mit kell tudnod, honnan tudhatod, hogy egyáltalán mi a te nyomorúságod? Honnan tudhatsz a te nyomorúságodról? Érdekes, hogy ezt egyáltalán megkérdezi, nem? Hát nem tudunk mi a nyomorúságunkról? Hát testvérek, azt kell mondanunk, hogy az igaziról nem. Az igazi nyomorúságunkról nagyon sokáig nem tudunk. Tudunk mindenféle másról, hát lehetne sorolni, nem akarom ez az időt húzni. Mindenki el tudna mondani, már fiatalok is az életükből, hogy na, ezt úgy éltem meg, hogy ez, hát mai szóval ez nagy gáz volt. nyomorúságban voltam, bajban voltam, beteg voltam, elhagytak, becsaptak, megrövidítettek, átvertek. Nyomorultul éreztem magam. Ezt már egész fiatalon át tudják élni, már gyerekek át tudják élni időnként, sajnos. De nem ez az igazi nyomorúságok. Ezért mondja a KT mindjárt itt az elején, hogy honnan tudsz te, honnan tudhatsz te a nyomorúságodról? Az igaziról, ami valóban baj, ami valóban árt és tönkretesz téged. És egy nagyon rövid választat. Honnan tudunk mi a mi nyomorúságunkról? Az Isten törvényéből. Ennyi a harmadik kérdés felelet a Heidelbergi KT-ban. Honnan tudunk az igazi nyomorúságunkról? Nem a körülményeinkből, nem is a testünk fájdalmaiból, nem is a hiányérzetünkből, nem abból, hogy mások vittek esetleg rossz utakra engem, hanem az Isten törvényéből. És ezért itt most ma az Isten törvényének a szerepét szeretném megosztani veletek, ahogy a KT, illetve maga a Biblia elénk tárja. Mert nagyon érdekes ez, és nagyon tanulságos, és újra mondom, és mondom itt az elején, hogy már az elején lássuk, hogy ez javunkra, segítségünkre van. Nekünk az bajunk, hogy mi nem vagyunk tisztában az igazi veszélyekkel. Nem vagyunk tisztában azzal, amit a bűneink okoznak nekünk. Ezért van szükség arra, hogy Isten az ő törvényével segítsen. Képzeljünk el egy olyan szituációt, hogy most Ádám és Évának a kortársai vagyunk, és egy kicsit úgy látjuk őket magunk előtt. Megtörténik a szakadás. Ádám és Éva elfordul Istentől, úgy gondolja, hogy majd maga megéli az életét, nincs szüksége Isten vezetésére. Isten úgy reagál, hogy kizárja őket az Éden kertjéből. Éljetek meg, akkor lássuk, hogyan is alakul a ti sorsotok. Becsukódik az Éden kert kapuja, és ott van a házas pár tulajdonképpen egyedül. Először érzik, hogy valami nem stimmel ugyan, mert felöltöznek. Egy új érzés, a szégyen érzet jelenik meg bennük. De aztán jobban körülnéznek, tény, hogy a mennyei atyával nem tudnak többé olyan közvetlenül beszélgetni, ahogy annak idején beszélgethettek, de végül is elindul a történelem. Nem véletlen, hogy Madách Imre is éppen őket vezeti végig az egész emberi történeten, az Ember tragédiája című egyébként nagyon tanulságos művében. Képzeljük el, hogy ott vagyunk, és úgy látjuk őket. Körülnéznek, végül is a virágok virágoznak, az állatok jönnek-mennek, a patakok csörgedeznek. Látszólag minden megy tovább. Még talán jobbnak is tűnik a helyzet, mint eddig. Azért tűnik jobbnak, hiszen nem kell mindent Istentől megkérdezni. Hogy ez jó vagy rossz? Ez az irány jó vagy másfelé menjünk? Nem kell mindig Istennel egyeztetni. De hamarosan furcsa dolgot vesznek észre az első emberek. Minthogyha egy láthatatlan kísérőjük támadt volna, minthogyha Isten helyett valaki a kísérőjükként melléjük szegődött volna. Valaki, aki újra és újra megszólal, ne ezt tedd, hanem azt. Megszólal belülről egy hang, amely figyelmezteti őket, hogy ne veszélyeztesd a másik életét. Ne légy hűtlen a te társadhoz. Ne vedd el azt, ami nem a tiéd. Ne irigykedj a másikra, és ne kívánd azt, ami a másiké, hiszen neked is megvan mindened. Ne állíts valótlant, ne hazudj, becsapva a te embertársadat. Nem egy látható személy ez, aki kíséri őket, hanem Pál apostol fogalmazza ezt meg később a Róma 2-ben, így ír ott, ezzel azt bizonyítják a pogányok, azok a népek, akik nem ismerték és nem ismerik Istent, egyszerűen ezekről van szó, azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. A törvény elkezdi kísérni őket. És nem a 10 parancsolattól kezdve, hanem a bűnesettől kezdve. Végig kíséri az emberiség történelmét. Isten a törvényt adta az ember mellé, hogy nevelője, kísérője legyen egész életében. Biztos többen hallották már, hogy itt az eredeti szövegben a pedagógus kifejezés szerepel, hogy az ókorban egész mást jelentett. A pedagógus az a szolga, az a rabszolga volt, akit a házi gazda megbízott, hogy kiskorú gyermekét kézen fogja, és vezesse el az iskolába, mondjuk így, vezesse el a tanítóhoz. Tehát maga a pedagógus akkor még nem tanított, de fegyelmezett, vigyázott, vezetett. Károli fordítást idéztem, Krisztusra vezérlő mesterünké lett, de itt a mestert így tessék érteni, vezető, felvigyázó, kísérő. Kicsit babysitter, de hát ugye az megint más. De az a lényeg, hogy nem ő tanít, nem ő segít, abban az értelemben, hogy tanítson, ő vigyáz. Ez a dolga, hogy kézen fogja a kiskorút, és elvezesse valahova, valakihez. Igen, ezt minden szívbe, ezt a nevelőt oda tette, oda írta Isten. Később az történt, hogy egy népnek konkrétan le is írta ennek a nevelőnek a tanácsait, a parancsait. Ezt nevezzük 10 parancsolatnak. Még később maga az Úr Jézus ezt még részletesebben kifejtette a hegyi beszédben. Máté 5-6-7. Az is tulajdonképpen a törvény kifejtése még. És a Heidelbergi KT is nagyszerűen összefoglalja és idézi például azt, ahogy az Úr Jézus összefoglalta az egész törvényt és parancsolatot, hallottuk a Márk evangéliumában, a KT-ban a 4. kérdés foglalkozik ezzel, hogy foglalódik össze a törvény. Röviden, szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd embertársadat, mint magadat. De hát akkor mi az ember baja ezzel a nevelővel, ezzel a kísérővel? Ha alapvetően ez két szeretet parancs. Az a bajunk vele, testvéreim, ezzel a segítségül kapott törvénnyel, nevelővel, hogy egyrészt mindig leleplezi, ha rossz útra térünk, leleplezi, hogy nem szeretünk. A másik pedig, hogy a tiltásaival még nagyobb vágyat ébreszt, hogy higgyünk a hazugságnak. Hogy higgyünk annak az ördögi hazugságnak, amely így szólt, olyanok lesztek, mint az Isten, ez súgta ugye a sátán Ádám és Éva fülébe, olyanok lesztek, mint az Isten, vagyis olyan, akinek mindent szabad. Ő dönt, neki mindent szabad. Igen, testvéreim, Istennek mindent szabad, mert ő az Isten. De ugye tudjátok, hogy Isten mégsem tesz meg akármit. Ezen érdemes elgondolkozni. Neki tényleg mindent szabad. És mégsem tesz meg akármit. Tartja magát a szeretet törvényéhez. De erre a mi szívünk már nem figyel. A sátáni hazugság az negédesebb, az kedvesebb. Olyanok lesztek, mint ő. Azt tesztek, amit akartok. És ha valaki azt mondja nektek, hogy valamit nem szabad, annál inkább próbáld ki. Szinte felgerjeszti. Pál apostol ír is erről a Róma 7-ben, hogy felgerjeszti a parancsolat a mi kívánságainkat. Annál inkább azt csináljuk, amire Isten azt mondta, hogy ne tegyük. Szóval ez a két nagy problémánk a törvénnyel, ezzel a nevelővel, hogy egyrészt mindig leleplezi, amikor rossz útra térünk, másrészt a tiltásával szemben bennünk új és új vágy ébred, csak azért is ki akarom próbálni. Szabad vagyok, gondolom én. Olyanok lesztek, mint az Isten. Csak azért is. Megteszem azt, amire azt mondja, ne tedd. Pedig testvéreim, nem kell hozzá nagy bölcsesség, hogy egyébként az ember józan pillanataiban belássa, hogy amit Isten igéje, törvénye tilt, az mind a kárunkra lenne. És mind a kárunkra van, ha megcsináljuk. Nincs most itt idő a 10 parancsolaton így végigmenni, de tessék, gondoljátok csak végig. 2 Mózes 20:2, ha valaki nem tudná. Itt lehet megtalálni a 10 parancsolatot. Mózes második könyve, 20. rész, második verstől kezdődően. De egyébként az énekes könyvünkben is benne van, és sok helyen. Gondold végig, hogy amire ő azt mondja, hogy ne tedd, ha megteszed, csak ártasz vele. Még az is, amikor úgymond könnyen megszerzed a másikét, vagyis áthágod a ne lopj parancsolatot. Hozzájutsz, megkaptad, megszerezted, ügyes voltál, a világ még meg is dicsér, csak így tovább. Egy kicsit elgondolkozol, rájössz, hogy nem csak másokat károsítottál, hanem a magad lelkiismeretét is, és ezernyi módon vérzik a társadalom, a gazdaság, a politika, a közélet, a családi élet, minden vérzik amiatt, hogy mi időnként lopunk, és ezt ügyességnek tekintjük. Szóval, amire Isten törvénye azt mondja, hogy ne, ne tedd, azt ha áthágom önmagamnak, szeretteimnek, sőt, az egész társadalomnak és a nemzetnek, az emberiségnek ártok vele. Egy egyszerű példát gondoljunk el, van egy kisfiú, akit rábíztak egy nevelőre, egy nagyváros, egy világváros főútján mennek, sétálnak, mellettük a mondjuk hatsávos úttest, igen ám, de a kisfiú észrevesz, hogy túloldalon ott van a legjobb neki, és már is futna át, mert ő most valamilyen különleges hamburgerre vágyik. Hát hála legyen Istennek, ha az a nevelő jól megfogja a kezét. És nem rohan át a gyerek a hatsávon csak úgy. És újra és újra meg kell, hogy fogja a kezét a nevelő, és el kell mondani, hogy bár most itt éppen egy olyan mozi van, amiben nagyon klassz filmet játszanak, de most nem ez a legfontosabb. Ott meg egy olyan étterem van, ahol megint nagyon finomakat lehet kapni, de nem kell nekünk mindent megenni, amit meg lehet enni, és nem kell mindent megvenni, amit meg lehet venni. Ezt csinálja a nevelő. És ezért hálát kell, hogy adjunk, hogy vannak még iskolák, vannak még nevelők, óvodák, ahol tudják, hogy ki kell időnként mondani a nemet. Hálát kell érte adni, hogy van egyházi óvodánk és iskolánk, ahol a pedagógusokra oda bizatott, hogy tanítsák a gyerekeket a veszélyes dolgokra, és visszarántsák őket, lelkileg is, meg sokszor fizikailag is. És vegyétek észre, hogy a világban mennyire nincs már ez, és tragikusan tűnik el a törvény, a parancsolat a hétköznapi életből. Csak egy példa elképesztő volt, amikor egy templomi alkalmon egy állami vagy önkormányzati iskolás gyerekek ott szerepelnek, és egyszerűen azt látják a résztvevők, hogy folyamatosan a templomi alkalom alatt beszélgetnek, jönnek, mennek, és egy szülő nem sok, egy sem szólt rájuk. Egy pedagógus nem sok, egy sem szólt rájuk. Mindegyik azt csinált, ami éppen eszébe jutott. Ott is, a templomban is. És egyre általánosabb ez. És éppen ezért egyre áldottabb dolog és ajándék, hogy vannak még helyek és egyházi intézmények, ahol elmondják a gyerekeknek, hogy vigyázz, és megfogom a kezed, arra ne menj, mert tönkreteszed magad. És mit csinál a gyermek, illetve a felnőtt, amikor találkozik a törvénnyel? Mert a gyerekeket még viszonylag valóban vissza lehet tartani, még azért lehet valamelyest ma is nevelni, még azért lehet parancsolni nekik. És nekünk felnőtteknek, vagy felnőttebb fiataloknak? Mit csinálunk mi Isten törvényével? Ezzel az Istentől kirendelt nevelővel? Két dolgot lehet tenni, és a kettő közül valamelyiket teszi is az ember. Az egyik, hogy kijátsza a törvényt, a másik, hogy meghal a számára. Ezt már Pál apostol mondja, erről majd egy kicsit többet mondanék. Nem a törvény hal meg az ő számára, ő hal meg a törvény számára úgy, hogy valaki másnak fogja meg a kezét, és vele megy tovább. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy örökre elengedem a reményt, hogy én a törvénynek megfelelően tudok élni. Még egyszer mondom. Meghalni a törvény számára azt jelenti, örökre elengedem azt a hamis reménységet, hogy én a törvénynek megfelelően tudok élni. Mert nem tudok. Ezt a Heidelbergi K.T. nagyon szépen elmondja éppen a 6. felletében. Nem tudok. Most is hajlok minden nyomorúságra, arra, hogy gyűlöljem a másikat, mondják hitvalló őseink. Tehát két esetőségünk van, és valamelyikkel él is az ember, vagy kijátsza a törvényt, vagy meghal a számára, úgy, hogy azonnal megfogja valaki másnak a kezét, és az ő vezetésére bízza magát hittel, tudatosan. Ezért mondja, és erről mondja Pál apostol, így most már azt hiszem mindenkinek egyértelmű, a törvény Krisztusra, Krisztushoz vezérlő mesterünké, pedagógusunká lett, hogy hitáltal igazoljunk meg, hogy hitáltal kapjuk meg a bizonyítványt. Igaz vagy. A törvény által ugyanis soha senki nem kap ilyen bizonyítványt. Senki. Senki nem fog olyan bizonyítványt kapni, hogy te megfeleltél. Én sem, te sem. Erről beszél Pál. Hajj meg a törvény számára ilyen értelemben. Az erőlködés, a gölcsös bizonyítás számára, hogy de te igen, de te megfelelsz a törvény elvárásainak. Mert amíg ezt teszed, óhatatlanul is, akaratlanul is Krisztust eltaszítod. Ha te azt gondolod, hogy meg tudsz felelni a törvény elvárásainak, nem fogsz Krisztushoz menekülni hittel. Nem fogsz. Pedig az egész azért adatik. Azért bízta ránk Isten az ő törvényét, parancsolatát, hogy végül oda meneküljünk, oda boruljunk Jézus Krisztushoz, megöleljük, megfogjuk a kezét hittel, és azt mondjuk, vezess, és senki más nem akarom, hogy vezessen. Te vezess, Uram, a te szent lelked törvényével. Erről még később egy pár szót. Mert egy kicsit elemezzük azért azt is, hogy mi felnőttként hogyan játsszuk ki a törvényt. Ugye, ahogy említettem, van, amikor azt gondoljuk, hogy meg tudunk felelni neki, de azért őszintén pillanatainkban látjuk, hogy ez nem megy. Hát akkor mit csinálunk? Akkor elkezdünk válogatni, mint tyúkanyú a kendermagban, és megállapítom, hogy azért a nagy részét én megtartom. Hát a nagy része azért stimmel. Mi kiismerjük az Isten által kirendelt nevelőt, a törvényt, és mesterfokon űzzük a kijátszás művészetét. Részben követjük azt, amit Isten parancsol, részben nem, és közben azzal áltatjuk magunkat, hogy együtt járunk az Istentől kirendelt nevelővel. Például az összefoglást alapul véve, szeretem Istent, mondom én, de embertársamat nem. Vagy fordítva, szeretem nagyon az embertársamat, de Isten nem. Hát az elsőre ad mondjam, meggyőződésem, hogy tudnilik, ez a fajta álkereszténység, ez a kalózmásolat, mondhatnánk mai szóval, vagy utángyártott kereszténység, ami elterjedt Európa szerte, ez mit szült? Például 2 világháborút szült. Hadd mondjam így, az utángyártott kereszténység, a kereszténység kalózmásolata, és meg vagyok győződve, testvérem, hogy ma azért olyan ateista, amilyen Európa jelentős része, sőt, felelősen állítom, hogy az összes földrész közül lelkileg mi vagyunk a legnagyobb mélységben. Itt van a legtöbb Istentől elszakadt ember, most ezt így általánosságban fogalmazom, nem kereszténységgel akarom ezt és más vallásokkal összehasonlítani és összevetni, de általánosságban bizony igaz, hogy nagyon mélyen vagyunk. Miért? Mert tanuljuk minnyájan, és a szívünkbe vésődik a hihetetlen paradoxon és az őrület, hogy keresztjén nemzetek robbantották ki mind a két világháborút, és harcoltak benne, és ölték egymást halomra. Hát köszöni szépen a mai nemzedék az ilyen kereszténységet. És nem akarok pártoskodni és egyik oldalt felmenteni, Isten ments. De hát ez történelmi tény például, hogy a Wehrmachtnak a nadrág szíjára mi volt fölírva? Sokan tudják, ott volt a csaton. Gott mit uns. Isten velünk van. Hát köszönöm szépen. Isten velük van, és ölik halomra gyerekeket, felnőtteket. Nem is beszélve egyebekről, most nem akarok belemenni. Értitek, testvéreim? Tehát ez a tragédia, hogy mindezek a nemzetek emellett, mindegyik. Még meg kell jegyeznem, hogy egyébként még a szovjet hadsereg tagjai között is nagyon sokan istenfélőknek vallották magukat. Hát ne csodálkozzunk, hogy most itt tartunk lelkileg. Hát kijátszása a törvénynek, szemtelenül és aljas módon, és elhiteti magával az ember, hogy megtart 8 parancsolatot, 2 áthág, és minden rendben van. Hát azért van az ige, hogy szembenézzünk a törvénnyel, és szembenézzünk, és azt mondjuk, hogy nem tartom meg, bűnös vagyok, nem tartom meg az Isten törvényét. A nevelőm jelez, megrántja a kezemet, és mindig jelez újra és újra, nem vagy a törvénynek megfelelő. Megtérésre van szükséged. Egész pontosan Jézus Krisztusra van szükséged. Erről szól Pál bizonságtétele, mert a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitáltal igazuljunk meg. Szerintem, hogy érzitek, hogy döbbenetes, amit végig zajlik a történelemben, és különösen itt európai kontinensen, egyfolytában kiátszák tömegek a 10 parancsolatot, az Isten törvényét, és közben mégis vallásosnak tartják magukat, sőt keresztjének tartják magukat. Ez egy hazugság, egy borzasztó önáltatás. Ezért lehetett belőle világháború, és lehet belőle még akármi, mert egyszerűen nem veszük komolyan, hogy bele kellene nézni a tükörbe. Isten mit mond az ember életéről? És az a tragédia, testvéreim, hogyha nem nézek szembe vele, hanem állandóan kibúvókat keresek, és megalkuszom, soha nem jutok el az Úr Jézus Krisztusig, az én megváltómig. Soha nem fogom őt megismerni, ezért soha nem lesz rám igaz, ami pedig igaz lehetne. És megint idézem, amit hihetnél, amit még kegyes, frigyes, fálci választófejedelem hitt, hogy micsoda életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Hogy az Úr Jézus a te személyes megváltód, és az övé lehetsz, és ha hiszel benne, az övé vagy. Hogyan állsz a törvénnyel? Hogyan állok a törvénnyel? Engedd, hogy Krisztushoz vezérlő mestered, nevelőd legyen. Aki éppen azzal von, húz, kényszerít Krisztushoz, tűnik a törvény, hogy folyamatosan bemutatja, mekkora a te nyomorúságod. Erről beszél a Heidelbergi K.T. második úrnapjának tanítása. Igen, az Isten törvénye állandóan szól, hogy már megint rossz felé akarsz menni. Már megint fölösleges, hiába való dolgokkal akarod tölteni az idődet. Már megint nem teszed azt, amit tehetnél. Nem szeretsz, ahol szeretni kellene. Mindig megmutatja, hogy miben léptél bele rossz dolgokba. Ugyanakkor ezt is tudni kell a törvényről, ő maga egy újjal sem segít rajtad. A törvény nem fog megsegíteni senkit. Ezt is értenünk kell, még ha mind a 10-et, mind a 100-at, az 1000-et megtartanánk, ez se segít rajtunk. A törvény nem azért van, hogy segítsen, hanem hogy jelezzen, tanácsoljon, óvjon. Ilyen értelemben, de nem abban az értelemben, hogy majd ő megtanít törvényesen élni, majd ő erőt ad. Nem. A törvény jelez. A törvény sohasem dicsér, mert sohasem tudsz olyan jó lenni, hogy mindenben megfelelj neki. Ő mindig érezteti a maga tökéletességét veled, mert a törvény tökéletes. Érezteti veled a maga tökéletességét, de tudjátok, ez olyan, mint amikor a házasságban az egyik fél azt hiszi magáról, hogy tökéletes. Hát, milyen az? Elviselhetetlen. amikor valaki azt érezteti magáról, hogy ő tökéletes. Igen, az Isten törvénye valóban az, de azért, hogy minket az Úr Jézus Krisztushoz vezessen. Hogy végül felkiálts, hogy kiszakadjon a szívedből, mikor foghatnám meg végre olyannak a kezét, aki szeret. Aki szeret engem. Luther is így tért meg. Ez a kiáltása egy németül is ismerős. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Hogy is találhatnék egy kegyelmes Istenre? Ez volt az egész reformációnak a gyújtó mozzanata, amikor Luther Márton maga rádöbbent, hogy hát ha én a törvényt akarom megtartani, én csak egyre jobban azt látom, hogy képtelen vagyok. Szükségem van a megmentő Jézus Krisztusra. Vedd észre, a törvény nem szeret téged, nem is ez a dolga. A rabszolga annak idején keményen szorította a római kisfiú kezét. Ez nem szerette azt a gyereket, vitte. Ez volt a dolga. A törvény nem ment meg téged, de nincs is hozzá hatalma. Ő csak megmutatja, mennyire képtelen vagy Isten kedve szerint élni. Ádám, Ádám, mit tettél, amikor nélkülem indultál? Tulajdonképpen Isten szívében ott lehet ez a gondolat valahogy így. Lásd meg, mindent tönkre tettél. De, hadd hirdessem, ha engeded, hogy a törvény addig vezessen, amíg rá vagy bízva, egyszer csak elengedheted a kezét. Ez ugye furcsa, meglepő így, elengedni a törvény kezét. Mindjárt idézem Pál apostolt, aki azt írja az 1 Korintus 9-ben, nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek. Ez egy új helyzet. Figyelj csak, testvér! Ezt mondja szintén Pál a római levélben. Ugyanúgy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért másé vagytok. Azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek. Figyelj csak, te meghalhatsz a törvény számára, hogy élj Jézus Krisztus számára. Engedd el a törvény kezét, és hitten ragad meg az Úr Jézusét, hogy ő legyen a te törvényed, a te vezetőd, a te pedagógusod, királyod. Ugyancsak Pál írja a Róma 6-ban, ezentúl úgy tartsátok magatokat számon, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Járjatok ővele személyes kapcsolatban, és bátran kérdezzétek, mint édesapját az elsős kisfiú. Apu, ez mi? Apu, merre menjünk? Apu, mi a veszélyes? Mi a jó? És milyen lesz vele járni? Erről hadd szóljak még pár szót. Milyen, amikor már Krisztussal jársz? Ő is sokszor megmondja, hogy mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk, de először is szándékainkat nézi, nem cselekedeteinket. És szeretettel értékel minket. Tudom, már idéztem, de hát ha valakinek új lehet, megtörtént eset, amikor egy apuka elutazott hosszabb időre, a kisfiú elhatározta, hogy segít valamiben, és elültette a paradicsom palántákat. Akkor visszaért az apuka, megnézi a kertjét, bemegy, megöleli a kisfiút, megpuszíja. Nagyon-nagyon köszönöm, nagyon drága vagy, nagyon kedves vagy, hogy így segítettél. Eljön az este, a gyermek lefekszik, aztán az apja veszi a lámpáját, meg a kis kapáját, és kimegy a kertbe, és egyenként visszaforgatja a palántákat. Hát mert mind fejjel lefelé volt letéve. De tetszik érteni, értitek, testvérek? De az apa megpuszilta, megölelte, megköszönte, mert nem a cselekedetét nézte a gyereknek, hanem a szíve szándékát, és értékelte. Szeretettel értékelte. Na, ilyen az Úr. Ezt a törvény soha nem tudja, nem is akarja elvégezni, nem is ez a dolga. De Jézus Krisztus elvégzi az életedben, ha hittel rábízod magad, és az ő kezét fogva mész. Ő is, az Úr is mindig megmutatja, hogy hol hibáztunk, de kész megbocsátani és biztatóan tovább segíteni. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja azokat és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ő segítő módon van velünk. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bővölködjenek, mondja az Úr, mint jó pásztor. És nem azért tetszünk neki, mert tettünk valamit. Kegyelemből van üdvösségetek, a hit által. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se kérkedjen. Ahogy vagyunk, úgy fizetett értünk a kereszten. Ahogy vagyunk, úgy fogadott el, s vállalt föl a kereszt áldozatban. Vállalta föl, hogy kifizeti összes tartozásunkat, valamennyi törvényszegésünknek szörnyű adósságát. Ő is tökéletes, mint ahogy egyébként a törvény is önmagában tökéletes, a törvény szent, igaz és jó, írja Pál a Róma 7-ben. Csak hogy az Úr Jézus tökéletes barátja, tökéletes pásztora és tökéletes királya az életünknek. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, és én életemet adom a juhokért. Mi tehát az Istentől rendelt nevelőnk célja, a törvény célja, hogy Krisztus karjaiba vessük magunkat, és egyedül az ő váltságába vessük a bizalmunkat. Tehát, hogy Krisztus karjaiba vessük magunkat, és egyedül az ő váltságába vessük a bizalmunkat. Így kegyelemből hitáltal Isten igazzá saját gyermekévé nyilvánít minket. A törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitáltal igazuljunk meg. És befejezésül hadd idézem Luthert újra. 1516-ban írta egyik levelének a következő pár mondatot. Ugye az az érdekes a dátumban, hogy még a reformáció elindulása előtt írja, de már az ő személyes megtérése után. Következőképpen fogalmaz. Testvérem, ismerd meg a megfeszített Krisztust. Magasztald őt, és kétségbe esve magad fölött így kiálts hozzá. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Még egyszer hadd idézzem. Testvérem, ismerd meg a megfeszített Krisztust, magasztald őt, és kétségbe esve magad fölött, így kiálts hozzá. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Hála legyen neki. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy szeretsz ingyen minket. Tudjuk, Urunk, hogy ez csak nekünk van ingyen. Neked nagyon-nagyon sokba került egy fiadnak szent, tiszta életébe. Mert ő valóban tökéletes, igaz és szent. Az volt és az maradt örökre. Mégis áldozattá lett, hogy minket megszabadítson a törvény átkától, hiszen a törvény kimondja, hogy aki nem tartja meg, az mind átkozott. Bocsásd meg, hogy ennek ellenére bújócskázunk, ennek ellenére újra és újra kijátsszuk a te törvényedet, elengedjük a kezét, és közben mégis azt mondjuk, hogy vele járunk, megtartunk 10-ből 8-at, és azt hiszük, minden rendben van. Bocsáss meg nekünk, Urunk, és könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy elénk tártad a hitvallás által is a te törvényedet, a te igazságodat. Köszönjük, hogy megbuktunk, Urunk, hogy nem megyünk át a vizsgán, egyikünk sem. Senki nem felel meg a te törvényed elvárásainak. És köszönjük, hogy ez nem a vég mégsem, bár katasztrofális állapotban vagyunk lelkileg, de elengedhetjük a törvény kezét, hogy megfogjuk Krisztusét. Hogy teljes hittel belekapaszkodjunk, hogy ezentúl az ő lelke vezéreljen, és az ő lelke mutassa meg, mi az, ami jó és ami rossz. Hogy gyümölcs termővé váljon végre az életünk, hogy ne egyszerűen kerülgessük a rosszat, hanem tegyük a jót, hogy valóban éljük a szeretetet, ne csak szavakban, hanem valóságosan. Ahogy a te igéd mondja, ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valóságosan. Veled, Úr Jézus Krisztus, lehetséges mindez. A te lelked ereje, vezetése tesz készé bennünket. Te cselekszel bennünk, Urunk, nem is mi. Ezért kérünk, hogy maradj velünk, hogy járj előttünk, mert te vagy a mi igaz barátunk, jó pásztorunk és örökkévaló királyunk. Mert te vagy az, akit érdemes és jó követni, akihez igazítani lehet és kell minden gondolatot, minden tervet, minden mozdulatot és minden utat. Úr Jézus Krisztus, te magad vagy az út, az igazság és az élet. Vezess bennünket. Hálát adunk igédért, hálát adunk hitvallásainkért, hálát adunk, Urunk, hogy a te törvényed is segítségünkre rendeltetett. Adj őszinte bűnbánatot, és adj igaz megelevenedést valamennyiünknek, hogy merjünk és akarjunk veled járni. És köszönjük, hogy akik már régebben elindulhattak, elindulhattunk veled. Minket is megújítasz, és újra kinyújtod a kezed. Sőt, te el sem engeded a mi kezünket, hanem ha elesünk is, felemelsz. Mert nem cselekedeteinket nézed, hanem önmagunkért és a te drága váltságodért meg-megújuló, meg nem szűnő szeretettel fordulsz hozzánk. Dicsőítünk, magasztalunk téged ezért, Úr Jézus Krisztus. És így kérünk, vedd körül az életünket, szólj hozzánk a te igédből naponta, hadd olvassuk a te igédet, a Bibliát, hűséggel kutatva a te törvényedet, hogy lássuk meg, hol kell bűnbánatot tartani, hol kell még inkább beléd kapaszkodni. És hadd imádkozzunk hozzád gyermeki bizalommal, tudva, hogy a legcsodálatosabb, szeretetteljes pedagógus te magad vagy. Áld meg így életünket, gyülekezetünket, áld meg intézményeink életét, áld meg nemzetünket, hazánkat, határokon túlélő testvéreinket. Könyörgünk egyházi és világi vezetőinkért, hadd legyenek közöttük, akik őszinte szívvel beléd kapaszkodnak, és tere át nézve hoznak döntéseket. Kiáltunk hozzá gyászoló testvéreinkért, vigasztald meg az ő szívüket. Hadd csodálkozzanak rá teljes hittel, hogy te a halál fölött is Úr vagy, és a te kezedet fogjuk, akkor a halál is csak átszálló hely és nem végállomás. Kérünk, gyógyítsd betegeinket, erősítsd a megfáradtakat. Kérünk téged, vedd körül az életünket a te szereteteddel. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy mindenestől rád bízhatjuk magunkat. Legyen áldott, Urunk, a te háromszor szent neved. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Kiskezem, őrizd meg nappal is, édes jó. Jézusnak 12 tanítványa volt.
Péter volt az első, kit követett András.
Jakab, János, Fülöp, Bertalan és Tamás.
Máté, Jakab, Simon, Taddeus és Júdás.
Így nevezi őket sorban a Szentírás.
Nem tévesztjük össze.
Andi barna, piros salma.
Panna vörös, virágfürtös.
Szöszke, böske, mézes körte.
Andi néha haragos, Panna sokszor panaszos. Szöszke, böske, mindig büszke, ha belenéz a tükörbe.
Az Úr Jézus őket mégis nagyon szereti.
Bűneiket megbocsátja, aki kéri, új élettel felruházza.
A mi üdvösségünk kegyelemből van, Istenünk nem büntet, bocsánatot ad. Az Úr Jézus meghalt értünk, elvette a büntetésünk. Ha ezt elhiszed, lesz új életed. Ha ezt elhiszed, lesz új életed.
A szívünk tel is tele van örömmel, tel is tele van hálaadással. Nagyon ügyesek vagytok, nagyon szépen köszönjük. Megerősítettetek minket a hitünkben, a bizalmunkban az Úr Jézus iránt, és kívánjuk, hogy ti is ebben a bizalomban töltsétek el egész életeteket. És köszönjük mindazoknak, hogy fölkészítettek benneteket. Isten áldja meg az első osztályt, szüleiket, szeretteiket, és Isten áldja meg gazdagon a Talentum Református Általános Iskolát. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, ami megtartónkban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen.